kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A halálbüntetés mindig elfogadhatatlan, mert a személy sérthetetlenségéhez való jogát és méltóságát sérti. A halálbüntetés eltörlésére szólítom fel a világ minden országát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember élete utolsó pillanatáig megtérhet és megváltozhat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. 5 millió forintos gyorssegéllyel segíti a Közel-Keleten zajló konfliktus révén belső menekülté váló libanoni lakosokat a katolikus Karitász saját forrásból a helyi Karitászon keresztül. Emellett adománygyűjtést indít, amelyhez bárki csatlakozhat, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a libanoni Karitásszal jó kapcsolatokat ápoló katolikus Karitász szolidaritást vállal a libanoni lakossággal. A belső menekülté váló libanoniak száma több mint 22 ezerre tehető, és a sorozatos bombázások miatt folyamatosan nő. A libanoni Karitász közvetítésével a humanitárius szervezet a nagy számban érkező kitelepített emberek ideiglenes lakhatásának és élelmezésének biztosításához járul hozzá. A menekülőket oktatási intézményekben, templomokban, kolostorokban és családoknál helyezték el, de sokan a város utcáin kénytelenek aludni, és még többen vannak azok, akik Északra vagy Szíriába távoztak. A katolikus Karitász a hálózatukhoz tartozók és támogatók felajánlásait kéri, hogy összefogással minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak helyben segítséget nyújtani a károsultaknak. A segítségnyújtáshoz bankkártyás fizetéssel a www.karitász.hu honlapon, banki átutalással vagy a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, Közel-Keleti krízis megjelölés használatával. Magyarország a Hungary Helps program keretében segít az árvíz sújtotta Bosznia-Hercegovinában, mondta el Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán közzétett videóban. Bár a világon a veszélyhelyzetek sokasága miatt a Hungary Helps programnak egyszerre több helyszínen kell segítenie, így is aggodalommal és segítő szándékkal tekintünk az árvíz sújtotta Bosznia-Hercegovinára, fogalmazott. A nyugat-balkáni országot múlt pénteken érte el egy heves esőzéseket hozó ciklon. Az ország déli részén több települést is elárasztott a víz. A földcsuszamlások utakat, hidakat, épületeket sodortak el. A legutóbbi hírek szerint legalább 20 ember életét vesztette, s további eltűnteket keresnek az árvíz levonultával a mentőcsapatok, mondta az államtitkár. Közölte, Magyarország és a magyar emberek azonnal a bajba jutottak, segítségére siettek. A Magyar Katasztrófavédelem segélyszállítmányt küldött, most pedig azt jelentem be, hogy az árvíz sújtotta közösségek számára a külügyminisztérium 10 millió forintos gyors segélyről döntött, ismertette Azbej Trisztán. Szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ébresztőt fújt a brüsszeli vezetésnek, világosan és egyértelműen felvázolta a magyar elnökség programját az Európai Parlament előtt. Jelentette ki közösségi oldalán tett bejegyzésében az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál szerint az elhibázott brüsszeli vezetés miatt Európa gazdasági versenyképessége rohamosan romlik. A migráció miatt összeomlóban a schengeni övezet és a biztonság, még a háborúba is be akarják rángatni a tagállamokat. A Magyarország által szorgalmazott új versenyképességi megállapodás elfogadása, az európai védelmi politika megerősítése, a következetes és érdemeken alapuló bővítéspolitika, az illegális migráció megfékezése, a kohéziós politika jövőjének kialakítása és a gazdaközpontú uniós agrárpolitika mind olyan célok, amelyek Európa és a tagállamok megerősödését szolgálják, sorolta az államtitkár. Végül az időjárásról. a frontális felhőzet kelet felé haladva a Tiszántúlt is beborítja, miközben sokfelé okoz esőt, záport, néhol zivatart is. Az éjszaka második felében nyugat felül egyre több felé szűnik a tartós csapadék, csökkenni kezd a felhőzet, hajnalban már inkább csak a keleti tájakon eshet. A többnyire északnyugati nyugati szél nagy területen élénk lesz. Erős lökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 22 fok közé emelkedik. Délkeleten mérhetik a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk témái röviden. Két rendezvény, egy gyékényen, nyitott szívvel. A paraklisz a görögkatolikusok egyik legkedveltebb szertartása, amit októberben a legtöbb görögkatolikus templomban végeznek. Október 6-án emlékeztünk meg a Magyar Szabadságharc 13 mártír honvéd tábornokáról. Milyen szerepet vállaltak a magyar görög katolikusok az 1848-49-es forradalmi szabadságharcban, és mi történt velük? Ezekről lesz szó mai műsorunkban, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Vasárnap emlékeztünk meg a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokáról, akiket 1849. október 6-án Aradon végeztek ki, Pesten pedig ugyanezen a napon Batthyány Lajos grófnak, az első magyar felelős kormány miniszterelnökének életét oltották ki. Az évforduló kapcsán dr. Janka György görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől kérdeztük. Milyen szerepet vállaltak a magyar görögkatolikusok az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcban, és mi történt velük?
Görögkatolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anyaegyházmegyénk, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, munkácsi görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését, hogy a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye hívei nem vettek részt a nemzetiségi megmozdulásokban, a szabadságharc végső eseményeiben, hanem mindvégig kitartottak a magyar szabadság ügyéért. A püspök a szabadságharc leverése után 13 hónapig fel volt függesztve püspöki funkciói gyakorlása alól, és szobafogságra ítélték, és ezt olyan komolyan vették, hogy még a bérmaolajat sem szentelhette meg az ungvári székesegyházba, hanem Eperjesről kellett elhívni a görögkatolikus püspököt, hogy ezt a szertartást elvégezhesse. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. Kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 papnövendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848 júniusában lépett be az első kispap, majd 1848 decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Partén fődoktor a reverendája fölé kardot kötött a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek. A szabadságharc vége felé 1849. júniusában mintegy 25 ezer görögkatolikus honvédről van tudomásunk, akik részére tábori lelkészi szolgálatot is szerettek volna szervezni, de erre már a világosi katasztrófa miatt nem került sor.
A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál, Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. Ifjabb Fejér Pál az elemi iskolát Hajdúböszörményben végezte. 1837-ben került a Nagykárolyi Piarista gimnáziumba. A kegyes atyáknál töltött 8 esztendő alapozta meg széles látókörű műveltségét. 1843-ban Pesten a bölcsészkaron kezdte meg tanulmányait, először a jogtudománnyal, de érdeklődése később a történelem felé sodorta. 1846-tól kezdett tanítani Teleki Blanka Leány Líceumában. A fiatal lányok kitörő lelkesedéssel fogadták, és mintegy eszményképnek tekintették Vasvári Pált. Tudomásunk van arról, hogy ők készítették el Barabás Miklóssal Vasvári Pálnak a portréját, és ők is fizették ki. És az egyik leány növendéke később úgy fogalmazott, hogy abban az időben Vasvári Pál az ő tanítójuk volt, később pedig az egész nemzetnek lett a tanítója. És olyan eszméket ültetett el a szívükbe, amelyek nyomán többen később kérték azt, hogy a lányok is tanulhassanak egyetemen, és hogy a nők is szavazó joghoz jussanak. 1848. márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére. Március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont és a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Azt is tudjuk, hogy Nagyváradon volt a zászlószentelés, Teleki Blanka volt a zászlóanya, és ő maga hímezte a zászlóra hazádnak rendületlenül. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvívnak.
Bár a keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görögkatolikus templomban végzünk paraklist. Ebből a szertartásból, mint kiapadhatatlan forrásból áradnak a díszítő jelzők, a szóképek, a hasonlatok, hogy az Istenanya iránti érzelmeinket némiképp megszólaltassák. Az egyik legkedveltebb közösségi imádságunk. Horváth Tamást, görögkatolikus áldozópapot kértük meg, mondja el, hogy számára mit jelent a paraklisz.
Mit jelent nekem a paraklisz? Mindenekelőtt gyermekkorom virágillatos, májusi, késő délutánjait idézi vissza, a hegyoldalon lebegő tömjén füstillattal, mely az égszínkékbe öltöztetett templomból kiáradva elárasztotta a környéket. Az ének, az illat és a napfény harmóniája egészen melengető, de mégis élettel teli, jókedvű, ám nem harsány, felemelő és simogató érzést keltett bennem. S ugyanígy éltem át az őszi naplementék elcsendesülő, nyugodt és finom lelkű imádságfűzérét is, ami szintén a paraklisz számomra. Mély hitű asszonyok, felelős férfiak, önfeledt gyermekek igyekeznek az imádságra, mint akik nem akarnak lemaradni arról, hogy a neki kedves szemét köszönthessék, beszélgethessenek vele. Olyan fohászkodás, esdeklés és könyörgés ez, amely egyszerű és nagyon természetes módon nyitja meg az emberi lelket. Bármikor, bárki számára. Szűk családdal vagy népes hívősereggel, utazáskor vagy otthoni magányosságban, örömteli pillanatokban vagy fájdalmas időkben. Mintha mindenkibe bele lenne táplálva ez az imádság. Csak meg kell adni a kezdő hangot, és már mindenkit egybegyűjtve fel is csendül az ének. Tudjuk, elérkezett az alkalmas idő, hogy fohászkodjunk Jézus anyjához, Máriához. Alig várjuk, hogy elkezdjük a dicséretet, siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak. Ebben a kezdő mondatban mindenki benne van, megtalálhatja benne a saját helyét. A paraklisz páratlan tulajdonsága, hogy a hívek ma is könyv nélkül éneklik ezeket a himnuszokat. Idősek a gyerekekkel együtt fejből, kívülről énekelve szólaltatják meg a kedves hangukat. S tesszük ezt azért, mert a paraklisz ájtatosság könnyen megtanulható, hiszen a szövegek színes képeskönyv mintájára foglalják össze keresztény hitünk fontos tudnivalóit, s ugyanakkor személyes életünkre is rávilágítanak. Éppen ezért számomra ez egyfajta meditatív imádság. Olyan esdeklés a szűzanyához, amely alatt belső lelki békét találhatunk. Éneklése közben nem kell a szövegre koncentrálni, mert azt mindenki tudja, csupán hagyni kell, hogy a dallamosság, a fülbemászó Mária dicséretek eltöltsék az embert, és magukkal ragadják, felemeljék a lelket. És miközben ezt énekled, a saját gondolataid, bajaid, aggodalmaid letisztulnak, a dolgok a helyükre kerülnek. Békés nyugalom árasztja el az embert. Persze, hiszen imádkozol. Sőt, az Isten anyát kéred, hogy segítsen neked imádkozni, Jézus elé vinni kéréseidet, nehézségeidet. A paraklisz ájtatosság mindig bátorít minket arra, hogy keressük az Istennel való beszélgetés lehetőségeit, módjait az életünkben, hiszen Mária személyében, ahogy énekeljük, Isten előtt hatalmasabb közben járunk nincsen.
Szeptember 27-én a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a vele szomszédos Görögkatolikus Múzeum szélesre tárta kapuit a Kutatók Éjszakája című program keretében. A szervezés sokrétű feladatát a főiskola tanárai és hallgatói mellett a Görögkatolikus Sajtó és Médiaközpont munkatársai együtt vállalták. A rendezvény a délutáni órában Kocsis Fülöp érsek metropolita atya köszöntőjével kezdődött.
Kutatók éjszakája izgalmas és elég divatos, sokakat megmozgató program itt Magyarországon, pedig hát a fogalma, ha úgy veszük, egy kicsit rosszat is sejt, valami éjszaka, akkor sötétség van, hogyha a kutató éppen sötétségben van, akkor nem túl nagy reményeket lehet hozzáfűzni, hogy a munkája eredményes lesz, és így tovább. De úgy sejtem, hogy itt nem a kutatásnak az éjszakájáról van, hanem olyan éjszakáról, egy olyan különleges napszakról, amikor egyébként böcsületes görögkatolikus ember, meg esetleg mások is aludni szokott, de most mégis valami, még ennél is értékesebb dolgot akarunk tenni. A kutatásnak szenteljük ezt a most elég hamar elkezdődő éjszakát, hogy a kutatásnak adjunk egy olyan súlyt, olyan fényt, olyan új távlatot, új és új távlatot, évről évre ismétlődő rendezvény ez, amely mindnyájunkat serkent erre a belső indítatás, hogy ezt éljük ki. Az ember keres. Az emberi mi voltunknak egyik fontos része, eleme, hogy nem elégszünk meg azzal, ami van, hanem tovább akarunk lépni, tudni akarunk, minél többet akarunk tudni. Ez kiben hogyan mutatkozik meg, a kisgyerek úgy, hogy mindent a szájába vesz, meg mindenre rákérdez, hogy ez miért. A nagyobbacska már próbálkozik azzal, hogy mennyit viselnek el a szülei, és így tovább. Aztán a felsőoktatásban részesülő hallgatónak óriási lehetőségei vannak, kiváltképpen kiemelten a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánkon, de másutt is, hogy ezt a kutatói vágyát, a keresési ösztöneit, belső indítatását meg tudja élni. Fontos ezt tehát elhelyezni, a tudás szomjat, a tudás iránti vágyunkat ebbe az Istentől kapott emberi mi voltunk. Emberebbé tesz minket, ha többet tudunk. Ezért keresünk, ezért akarjuk megérteni a dolgokat, mert akkor annak a titkait, annak a dolgait értjük meg, aki mindezt nekünk adta, a Teremtő. Tehát kutatásunkkal, keresésünkkel, az értelmünk munkájával voltaképpen az Isten keresünk. Úgyhogy ez egy nagy Isten kereső este és éjszaka lesz, minden út, nem Rómába, hanem fölfelé a mennybe vezet az Úristenhöz. Bízom abban, hogy ez a mai este is, a mai délután és este az Istenhöz visz minket közelebb minden eszközével. Úgy hallom, úgy sejtem, hogy elég színes programok lesznek. Ezek mindegyike az Istenhez vezet közelebb, vezethet közelebb, hogyha mi is ezt így akarjuk. Én legalábbis ezt így szeretném.
A köszöntő szavak után metropolita atya a főiskola rektorával, Odrobina Lászlóval közösen átadta a 2024-es 25-ös tanév ösztöndíjait. A rendezvény ünnepélyes része után az épületben a főiskola oktatóinak, kutatóinak előadásait lehetett meghallgatni. A görögkatolikus múzeumban pedig egy műgyűjtő, dr. Sipos József előadására invitálták az érdeklődőket. Obbály Teréz munkatársunk a legfiatalabb előadót, Dudás György atyát kereste meg mikrofonjával.
Egy filozófia tanártól hallottunk egy filozófiai előadást. Mégis úgy jöttek ki a teremből a hallgatók, hogy ez egy rendkívüli előadás volt.
Igyekeztem az előadás címét nagyon figyelemfelkeltően megfogalmazni. Az lett a címe, hogy Platón, Marx és a székely bemennek egy bárba. Vannak ilyen fajta viccek, amelyek így kezdődnek, és ez volt a célom, hogy a filozófiát és a vicceket kicsit párhuzamba állítsam, megmutassam azt, hogy azért olyan távol nincsenek is egymástól. Az a meggyőződésem, és sokszor ezt látom a hallgatóságon is, hogy a filozófiát olyan elvontnak, nehezen érthetőnek, egy haszontalan tudománynak vélik, és az volt a célom, hogy kicsit megmutassam, hogy a filozófia az tud igazán vicces is lenni, sőt, a viccekben rengeteg filozófiát fedezhetünk fel. Olyan kérdésekre kapunk választ, amit igazán úgy nem is gondolnánk, hogy ott van egy-egy viccben. Ezt próbáltam megmutatni, hogy milyen párhuzam van a filozófia és a viccek között. Azért, mert mind a kettő valamilyen módon felpörgeti az embernek a gondolkozását. Amikor elkezdünk gondolkozni valami fontos kérdésen, akár az, hogy mi a boldogság, mi az élet értelme, valóságja az, amiben mi élünk, vagy csak egy komputer szimulációban élünk, mindezek a kérdések megmozgatják az agyat. De azt gondolom, egy viccet is, olykor, hogy megértsünk, az is felpörgeti az agyat. Nem egyszerű egy viccet kitalálni. Valóban át kell gondolni, mi az, ami egy viccet igazán poénossá, humorossá tesz. Tehát már ez egy kapcsolódási pont a kettő között. A másik pedig az, hogy valamilyen módon a vicc is, meg a filozófia is a feje tetejére állítja a világot. Olyan téren, hogy megkérdőjelez bizonyos alapvető kérdéseket, dolgokat, amelyeket mi elfogadunk alapvetőnek. Például az, hogy létezik a világ, vagy mi alapján ismerjük meg a világot. És mindezt azért teszi a filozófia is, meg a vicc is, hogy leássunk igazán a dolgoknak a mélyébe, megtaláljuk azt, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami lényeges, mi az, ami valóban értelmet ad az életnek. És azt gondolom, hogy itt a filozófiában olykor egy gondolatmenet végén érzünk, vagy felismerés, hogy felismertünk valamit, a sokszor a viccek azok poénként mondják el. Szóval, hogy a felismerés és a poén, az nagyon közel áll egymáshoz. Ezt próbáltam meg bemutatni az előadásban. Próbáltam olyan vicceket hozni, ami rámutat a filozófia nagyobb témájának ismeretére, akár itt a megismerésnek a kérdésére, hogy létezik-e a világ, maga a metafizikai kérdésekre, de próbáltam logikai hibákat is bemutatni, hogy milyen logikai hibákat követünk el akár a mindennapi érvelésünkben, vagy hogy a viccek mikre tudnak bennünket rávezetni ezek által. Ez volt így az előadásnak a témája. Örülök, hogyha valóban a hallgatóságot örömre sikerült ezáltal deríteni, de a legfőbb dolog talán az volt, hogy ne féljünk a filozófiától, ne féljünk azoktól, hogy merjünk nagyokat kérdezni, ne féljünk attól, hogy merjünk valóban saját magunkat, emberi létezésünket, egzisztenciánkat érintő kérdésekről gondolkodni. Másik részről meg ne fogadjunk el mindent olyan alapvetőnek, ami olykor adódik, mert sokszor ezekből követjük el a legnagyobb hibákat, ha mindent olykor kritika, gondolkodás nélkül átveszünk.
Az előadásokkal párhuzamosan a falakon kívül a főiskolai diákönkormányzati segítőik szervezésének köszönhetően szabad programokba lehetett bekapcsolódni. Az országosan meghirdetett kutatók éjszakája a hittudományi főiskolán immár második alkalommal fonódott össze a Görögbe fogadlak nyitott udvarával, mely a személyes találkozásoknak, ismerkedésnek és ismeretszerzésnek egy kötetlenebb formáját nyújtotta. Ugyanitt az est könnyű zenei élményeit a papnövendékek zenekara, az Ikon, valamint a görög-katolikus kötődésű Héba zenekar nyújtotta. Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai műsorunkban ellátogatunk a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításra, és folytatjuk a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatójának bemutatását. Megtartották Miskolcon a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, ahol mintegy 50 kiállító mutatta be termékeit. A megjelenő áruk az adott tájegység hagyományait, egyedi ízvilágát képviselték, és megtalálhatóak voltak közöttük gyümölcsök, zöldségek, szörpök, lekvárok, zöldségkrémek, tészták, de a helyben készült sütemények közül is lehetett választani. A kiállítók számos akcióval és kóstolóval egybekötött bemutatóval várták az érdeklődőket. Lőrinc Norbertet, a Mezőcsáti Önkormányzat közfoglalkoztatási szervezőjét, Füzériné, Odrobina, Gabriellát, Hullóháza polgármesterét és Fáb Antalt, Szikszó polgármesterét hallják a következőkben. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Én a kertészet részlegének vagyok a vezetője. Kertészetből most mi hoztunk be primőr termékeket, paradicsom, paprikát, burgonyát. Igazából a termékei nagy részét most idén úgy döntöttünk, hogy feldolgozzuk. Nem lakossági értékesítése. Csináljuk ma, hogy a bonyolult a lakossági értékesítés. Nem tudjuk eltartani addig, ugye részletenként jönnek, sokáig a paradicsom, paprika nem állhat el, ezért inkább feldolgozunk, van egy befőző, nem üzemünk, egy helységünk, és akkor mi már évek óta ezzel foglalkozunk, és akkor termelünk hagymát is, lilahagymát, különböző termékeket, mert ugye mi közben az élelmezési központunknak is viszünk be alapanyagokat, éppenséggel, ugye évszaknak megfelelően, tenyész időszaknak megfelelően. Ugye ott is bonyolultam egy kicsit a dolog, mert ugye őknek itt meg előre két hétre meg kell írniuk, ugye egyeztettünk el, hogy hogy érik, mennyi lesz pontosan, de azért próbálunk mindenképpen közösen együtt dolgozni, és amúgy jól is működik ez a rendszerünk. Befőzünk uborkát, paradicsomot, paprikát, lilahagymát, ugye a saját előállítású termékeinket dolgozzuk fel a befőzéshez. Nagyon ritkán vásárolunk, amit esetleg kell, a fűszereket, ilyeneket, tehát mindent a saját előállításunkból főzünk be is. Hát úgy van nekünk, hogy 4 hektárunk van, ami ebben a közfoglalkoztatásban be van vonva művelésbe, de abból most jelenleg 2,2 hektár az gyümölcsös. Van egy nagyobb, egy 400 darabszámmal rendelkező meggyesünk, ami ugye még, tehát még nem fordult termőre, nem még telepítettük, ugye az majd később, mert van nálunk ilyen liofilizáló üzem, különböző dolgok, és hát egy ipari park épült, és akkor vannak ott üzemek, ugye majd annak fogunk betermelni, arra készültünk már mi eleve. Van egy 150-200 csemetés szilvásunk, ez egy másik területen, ezek egy nagyobb területek, és a többi terület, amik az a 2 hektár pedig kisebb területekre van elosztva, ott termelünk burgonyát egy nagyobb területen, a többi pedig fóliasátor, van egy 3 üvegházas telephelyünk is, ahol a palántákat, tehát már palántát is magunknak állítjuk elő, nem vásároljuk, magról vetünk, és akkor palántát is magunknak állítjuk elő. És a többi területen pedig próbáljuk az évszakot megfelelően vetésforgóba forgatni a növényeket, hogy minél jobban ki tudjuk használni a földterületet. Ugye egy borsó utána jönnek a következő paradicsom, paprika, tehát itt nálunk szinte egész évben, amíg az idő engedi, ilyenkor pedig már az őszi káposztafélék vannak benne, azok ugye még nyilván még tenyész időszakban vannak, azért nem tudtunk hozni belőle. A kertészetben összesen 26 ember dolgozik. Téli időszakban ugye besegítünk a város működésben, hogy akkor nagyon nem tudunk semmit a kertészetben működni, mert akkor csináljuk meg az, ugye a karbantartási munkálatokat, esetleg, hogyha kerítést valahova mi csinálnunk kell, akkor azokat szoktuk megcsinálni. Hát ez kertészetben akkor ezt tudjuk csinálni, de 26 fővel dolgozunk a kertészetben összesen.
Mi ezen az éven kézműves termékeket hoztunk. Hollóháza önkormányzata működtetésében kialakítottunk egy kézműves műhelyt, ahol a lányok különböző női táskákat, lakásfelszerelési termékeket, az évszakhoz kötődő díszeket és egyéb más apróságot, dísztárgyakat készítenek, mert hogy itt szigorúan tényleg mindent egyesével kigondolva, egyedi termékeket legyártva, és törekszünk arra, hogy azért, ahogy látszik a standon is, sok egyforma terméket nem készítünk. Tehát először álmodozunk, tervezünk, azt együtt csináljuk a lányokkal, aztán az ötletet gyűjtjük, beszerezzük a legjobb anyagokat hozzá, és aztán indul a kézi munka. Egyébként ez nagyon szépen építkezik már évek óta ez a kicsi műhely. Egy olyan 2-3 éve már értékesíteni is tudunk belőle. Az egy kicsit nehezen ment, mert a műhelyben kellett keresni a lányokat. Ellenben most a gazdaságélénkítő program keretében ezt kerestem már sok éve a lehetőségét annak, hogy egy állandó kicsi megjelenést biztosítsunk a lányok termékei számára, és most a program keretében úgy sikerült alakítani az életünket, hogy egy kicsi patyolatot, egy kerékpárkölcsönzőt és egy ilyen kis turisztikai központot sikerült kialakítanunk a településen, és maradt egy helyiségünk, és mivel ez a kis ház, amit felújítottunk és építettünk hozzá, ez helyi védelem alatt állt, és egy parasztház jellegű épület volt, ezért azt szerettük volna, ha ez így is marad, és abban a felében az épületnek megmaradt egy helyiség. És azt gondoltuk, hogy akkor itt a lehetőség, és a lányoknak ott egy, most már egy állandó kézművesboltot nyitottunk, ott most már minden nap, a nyári szezonban szombat-vasárnap is, egészen kora reggeltől késő estig jöhetek a kedves vendégek, és megtalálják a lányok munkáit. Azt mondom, hogy most már tényleg az év bármelyik napjában elérhetőek. Nálunk azért a területi adottságok annyira nem kedvezőek ahhoz, hogy mi zöldséget termesszünk. Alapvetően az ott élők sem nagy mennyiségben teszik ezt, mindenkinek csak kicsi kertje van, megpróbálták, de ez igazából akkor működik, ha vagy nagyon sok pénzt, vagy nagyon sok energiát fektetünk vele, és ha megfelelő létszámú közfoglalkoztatott van hozzá. Nálunk ez mondjuk úgy, hogy szerencsére, abból az időszakból olyan 70 közfoglalkoztatottunk volt, most már alig vannak 20-an, és ami igazán úgy működik, hogy évek óta és folyamatában és a Start programban épülve jelenleg is működik, az tényleg a kézműves műhely. Tehát ők azok, a lányok azok, akik minden nap ezzel foglalatoskodnak, más programot már nem viszünk, ezért, mert kevés az ember hozzá, és úgy döntöttünk, hogy inkább legyen minőség az, amit előállítunk, és a lányokat szolgáljuk ki jól hozzá. Volt egy erős minőségi váltás az anyaghasználatban, most már tényleg csak azt vesszük meg, és abból dolgozunk, amit mi is szívesen használunk és viszünk haza, úgyhogy igazából igyekszünk olyan terméket előállítani, aminek mi is örülünk.
Ha erről a témáról beszélgetünk, akkor mindig kicsit kettős érzései vannak az embernek, hiszen igyekszünk érőjével a közfoglalkoztatásban előre lépni, de azért nagyon-nagyon nehéz a feladat, hogyha az átlagos szempontjából nézem a közfoglalkoztatás egészét, akkor nyilván sok olyan szegmense van, amelyet esetleg az átlag szikszói lakos nem biztos, hogy annak értéke, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül valósítjuk meg, de rengeteg olyan tevékenység van, ha a köztisztasági feladatokról beszélgetek, ha a fűnyírásról, az útkarbantartásról, patka rendezésről, akkor nagyon sok olyan program elemben van a közfoglalkoztatásnak, amelyet ennek a segítségével tudunk megvalósítani. A mai alkalom egyébként ennek a teljes egésznek egy szegmense csupán, tehát a mai kiállítás és vásár az a kertészeti ágazatra vonatkozik, annak a termékeit látjuk ma itt a Miskolcon, az Erzsébet téren. Összességében én körbesétáltam, és azt látom, hogy mi szikszójak szerintem büszkék lehetünk arra, amit sikerült most itt kiállítani. Nagyon nehéz a kertészeti részleget egyébként olyan keretek között működtetni, amelyet az igazából megérdemelve, szerintem bízom benne, hogy az évről évre tovább fejlődhet majd. Az a város részéről az elmúlt években egyébként sok erőfeszítést tettünk ez irányban, locsolórendszert építettünk ki, volt egy sajnálatos túzeset az elmúlt évben, most már egy új épület áll a régének a helyén, tehát igyekszünk azokat az infrastruktúrás feltételeket megteremteni, amelyek majd később lehetőséget adnak arra, hogy még sikeressébbé tehessük a kertészetünket. Sok termékkel érkeztünk most egyébként, a klasszikus zöldség termékeink jelentek meg leginkább szép számban, emellett a levendula részleg még az mindig működik, és sok terméket tudunk kiállítani. Amire meg igazán nagyon büszke vagyok, az a város más részén helyezkedik el egyébként, az pedig a tojás részlegünk. Ott az egy olyan munka, ami ahol nincs hétvége, meg nincs ünnepnap, ott hétfőn reggel is menni kell, meg vasárnap este is menni kell. Viszont a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően eljutottunk odáig, hogy a járási hivatal segítségével és az önkormányzat közös munkája kapcsán az előzetes kalkulációk alapján, ha a következő állományt is majd figyelembe vesszük, akkor nagy számot fogok mondani, talán elképzelhető, hogy ilyen 4400-4500 darab heti terméssel tudunk majd szikszon számolni. Ezt azért gondoltam mindenképpen fontosnak megemlíteni, mert amikor keresgélünk, vagy piacra járunk, vagy nagy áruházakba járunk, akkor érdemes környékbelieknek is azzal kalkulálni, hogy szikszon tudjuk, hogy milyen tyúkoktól, milyen körülmények között, milyen tojásokat termelünk, amit szerintem érdemes érdemes. Az a lehetőség ellen, hogy lesz kapacitásunk, lesz mennyiségünk ahhoz, hogy a lakosság ott széles körben ki tudjuk majd szolgálni.
Adásunk folytatásában Béresné Szilviát, a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatóját hallják, aki a jövőbeli terveikről beszél.
Mi mindenki számára nyitottak vagyunk, vagyis nyitva van az ajtónk. Aki a keresztény értékrendekkel ismerkedik, vagy a görögkatolikusság református, vagy a római katolikus hittel nincs tisztában, azt mi örömmel fogadjuk, hiszen itt a napi órarendben be van iktatva a hittanóra, amit a szülőktől mi kérni szoktunk, hogy együtt gondolkozzunk. Az iskola értékrendjét, ha a szülő el tudja fogadni, és az otthoni mindennapjainkba ezt be tudja építeni, akkor tudunk egy egyenes, közös úton haladni, ami a gyermek jövőjét biztosítja. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy az iskola értékrendjét el tudják fogadni. A férjem szokta példaként mondani, őt idézném, hogy ő ezt úgy képzelt el, hogy egy csónakban ülünk, és ott van a gyermek, és ott evezik a pedagógus, vagyis az intézmény és a szülő, hogyha nem egy irányba evezünk, akkor vagy megtorpanunk, vagy körbe-körbe forgunk. Tehát a mi kérésünk, aki ide az intézménybe iratná a gyermekét, hogy a keresztény értékrendeket fogadja el. Van az iskolánknak egy házirendje, azt be kell tartani, de hát ez minden intézményben így működik. A mi házirendünket egészíti ki a keresztény értékrend és a templomba járás, hogy havonta minimum kétszer a gyermek jusson el, hiszen ha a Jóistennel való kapcsolatát erősítjük, akkor szükség van arra, hogy a templomban ezt a találkozást megtapasztalja, tehát legyen egy pont, ahol a mindennapi élet szösszenetéből kimozdulva ott a csendben meg tud pihenni, és rá tud csodálkozni a teremtett világ szépségére, és amit a Jóisten adott és gazdagít minket. Mi is tapasztaljuk, hiszen én is családos anya vagyok, tehát tudom, hogy az idő az egy kincs, a legdrágább kincs az időnk, és nagyon sokszor, nagyon sok szülő munkabeosztása valóban nem teszi lehetővé, hogy vasárnap templomba jussanak. Én felszoktam kínálni a lehetőséget, hogy itt nem a vasárnap, csak a vasárnapi templomba járás van. Tehát minden templom hétköznap is nyitva van. Tehát délután, iskola után hazafelé menet, be tudnak menni egy szertartásra, egy esti szertartásra, vagy egy szombat délutánira. Tehát ez mindenki számára adott, és lehetőség van arra, hogy a vasárnapit hétköznap is teljesítsék. Tehát a római katolikusoknál is egy 40 perc, egy szentmise, egy 30 perc, egy hétköznapi. Én úgy gondolom, hogy havonta két alkalmat ilyen időintervallumban el lehet fogadni. De ugyanígy vonatkozik ez a reformátusokra, valamint a görög katolikusokra. Elterjedt, hogy a görög katolikus szertartás nagyon hosszú. Hát én ezt cápolnám. A püspöki szent liturgiáink valóban hosszabbak, de egy átlagos liturgia egy 50-60 percen belül befejeződik, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem idő, olyan idő kiesés egy család életéből, amit ne lehetne vállalni. És hogyha ezt beépítjük akár a hétköznapok esti folyamatába, én nagyon szerettem, amikor a gyermekeimmel mentem, mert az az idő csak a mi időnk volt. És amikor beszélünk az én időnkről, meg a mi időnkről, ugye, ami most ez nagyon fontos, de hogyan tudom én ezt a gyakorlatban megvalósítani? Tehát én hazamegyek, és a gyereknek is van én ideje, nekem is van, és külön szobában vagyunk, akkor az elérje azt a feltöltődést, és azt az összetartozásnak az érzését, amiért kellene, hogy én időnk legyen. Tehát ha a templomba hazafelé bemegyünk, és közösen ülünk, és fogjuk egymás kezét, és közösen egy, akár még előtte ki is tűzünk egy ima szándékot, hogy imádkozzunk, vagy a beteg nagyszülőkért, vagy azt, hogy holnap napunk sikeres legyen, vagy azt, hogy az előttünk álló kihívásokat teljesíteni tudjuk. És hogyha a gyerek is tudja ezt, mert elsőskorban is nagyon szeretik, akkor én úgy gondolom, hogy ez az én idő, ez megvalósul, és egy olyan értéket kap ezáltal a gyermek is, és a szülő példát mutat ezáltal, hogy az többletként fog megjelenni a családok életében, és nem hátrányként, ahogy ezt nagyon sokan próbálják visszaigazolásként, ellenérvként megfogalmazni. Én elsőben most az idén ezt kihagytam, de általában az első évfolyamon az egyik hittancsoportot én tanítottam, és remélem még fogom is tanítani, tehát nekem ez egy nagy élmény, amikor a gyermek bejön és rácsodálkozik, és gyönyörűen megtanulja, magáévá teszi. Sőt, egy nagyon személyes élményemet el szeretném mondani név nélkül. Nem ebben az intézményben dolgoztam, tehát nem volt keresztény értékrend, vallásos háttér alap, de ugye az én értékemet képviselve azért a mindennapjaimban ez megjelent, és mi a gyerekekkel nagyon sokat beszélgettünk a betegségekről, azt, hogy amikor tehetetlenek vagyunk, hogyan tudunk segíteni, mert szemlélőként ez fájdalom. És a gyerekek megtanulták közösen, de ők kérték, hogy akkor tanuljunk már egy imát, amivel tudják segíteni. És egyszer egy család olyan élethelyzetbe került, hogy a nagymama nagyon súlyos beteg lett, és elmentek elköszönni tőle. És véleményemet kérték, hogy bevihetik-e a gyereket a haldokló nagymamához, és mondtam, hogy persze, tehát az életnek a rendje, a gyermek ezzel tisztában van, csak mi felnőttek nem merünk beszélni, nem tudjuk kezelni felnőttek, tehát akik nem a hit alapokra építik az életüket, számukra nagyon nehéz az elengedés. És akkor jött a visszajelzés, hogy bevitték a gyereket, és a gyerek ott volt, megpuszilta a nagymamát, és látta, hogy nem tud tenni semmit, és megkérdezte az anyukáját, hogy ő imádkozhat-e, elmondhatja a mi atyánkot, a nagymamáját. És az anyuka jött vissza, és elmesélte, hogy képzeljem el, a gyerek tudta, és egyedül ő tudta a családból. És ez egy olyan erőt adott az egész családnak, és én azt gondolom, hogy az intézményünk célja elsősorban az, hogy a gyakorlati életben tudjunk egy olyan pluszt adni, akár a gyerekeken keresztül, itt a példán látva a szülőknek is, hogy nem a templomba járás és nem a vallásosságnak az a megmutatása a célunk, hanem az, hogy az értéket, ha magunkévá tesszük, akkor az életünk sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb. Nem tudunk minden kudarcban úgy talpra állni, és hát a mindennapjaikban sok kapjuk szerintem mindannyian az éveket, amikor nagyon nehéz feldolgozni egy traumát, vagy a sérelmeinket, de egy keresztény ember, aki a hitalapokra helyezi, akkor meglátja a kiutat. Tehát a talpraállás, a megerősödés és az új cél meglátása a Jóisten kegyelmével, ez szerintem könnyen megtehető. Ez egy más életszemlélet. Hogy legyenek nyitottak, és az iskolán értékrendjét, ha elfogadják, és azt a 6-2 alkalmat teljesítik, én úgy gondolom, hogy igen, ökumenikus hittan oktatásban részesülnek a diákjaink, tehát mindenki a saját felekezetének megfelelően kapja azt a hit alapot és hit anyagot életkoruknak megfelelően, amilyen vallásban meg lettek keresztelkedve. Minden intézmény iskola kóstolgató foglalkozásokkal készül, vagy nyílt napokat tart már ősztől kezdve, hiszen a szülőnek meg kell ismernie, hogy az adott környezetében milyen lehetőségek vannak. Iskolánkban eddig a nyílt napok voltak jellemzőek, amikor az elsős és a negyedikes tanórákra bejöhettek, megnézhették ezeket, hogy mit tudnak már ősszel, október-november közepén egy elsős diák, milyen szintre jutott-e, valamint negyedikben akár a leendő tanító nénék személyiségét, munkáját, precizitását is meg tudták tekinteni. Most ebben a tanévben egy olyan újítást hoztunk, hogy már novemberben szeretnénk az iskola kóstolgató foglalkozásra meghívni azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akik még eddig nem ismerték az intézményünket. De nem egy nyílt nap foglalkozására, hiszen ott nem tudják megtekinteni magát az épületet, azt, hogy mennyire vagyunk versenyképesek, milyen infrastruktúrával rendelkezünk, hanem egy máton napi forgatagba hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Kérem, jöjjenek el és tapasztalják meg, hogy az elhangzott válaszaim valóban hitelesek, és megjelennek a mindennapi életünkben. Itt a mátonnapi táncháznál ezt kiemelném, hogy nagyon színes lesz. Lesz folklórtáncház, amire szintén várjuk a gyerekeket és szüleiket, akik emellett döntenek, hogy megnézik és bekapcsolódnak, akkor váltócipőt hozzanak. Ezt szeretnénk kérni, hogy tudjanak a gyerekek is részt venni a táncos forgatagban, valamint ott már a leendő elsős tanítónénik jelen lesznek, és utána egy kis ismerkedős játéktevékenységbe bevonnák majd az itt lévő szülőket is és gyermekeket. Tehát ez iskola kóstolgató foglalkozás lesz, és az első alkalom november 11-e. Márton napján 15 óra 30 perctől 3:30-tól várjuk az intézményünkbe az érdeklődőket. Azt, hogy tudjunk előre készülni, kérjük majd mindenkitől, hogy egy előzetes részvételi regisztrációs felületen majd jelezze a részvételi szándékát. Itt a misgörög.hu-n, itt föl lesz téve, vagy az intézménynek a honlapján is nyugodtan tájékozódjanak a szülők. 1-2 héten belül minden információ fönt lesz, és lehet rá regisztrálni. Nagy a versenyhelyzet, én úgy gondolom, hiszen ahogy látjuk a környezetünkben is, hogy a gyermekek száma mennyi, én szoktam, nagyon gyakran figyelem, hogy hány kismamát látok. És megtapasztalja az ember, hogy ma ez kitolódik. A versenyhelyzet itt is jelen van az oktatásban, tehát mi megpróbálunk mindent megmutatni az értékeinkből, rábeszélni, és senkit nem szeretnénk, hogy az intézményünket válassza, de ahhoz, hogy választani tudjon, meg kell, hogy ismerjen bennünket, meg kell, hogy tapasztalja, hogy az értékeink azok igazi értékek. Én nem versenyhelyzetnek tartom, hogyha megmutatjuk önmagunkat és a lehetőségeinket. Én inkább azt érzem, hogy egy picit kiesünk. Tehát a parkolási lehetőségeink azért az köztudott, hogy nem a legmegoldottabbak. Igyekszünk mindent megtenni a biztonságos közlekedésért. És az, hogy a szülők körében valóban megy a hírünk, de akinek még nincs nagyobb testvérgyermeke, vagy nem járt ide az intézménybe, ők nem biztos, hogy hallottak rólunk. A versenyhelyzet az megvan itt nálunk is, ez egyértelmű, mint minden intézményben, de mi nem versenyezni szeretnénk a gyermekekért, hanem egy igazi értéken alapuló intézményt bemutatni, és hogyha eljönnek, megismerik intézményünket, és megtapasztalják, hogy az elmondottak valóságon alapulnak, akkor én úgy gondolom, érdemes a mi intézményünket választaniuk. És mi örömmel és szeretettel fogadunk minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításra, és folytattuk a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatójának bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szombaton 11:05-től megismételjük.